Szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai szombatiska istentisztelet kezdetén. Nyissuk meg Bibliánkat, a mai igehirdetés alapigéjeként egy nagyon ismert igeszakaszt választottam, Máté evangéliuma 11. fejezetéből, mégpedig a 11. fejezetnek a 28-tól 30. versét. Máté evangélium a 11. fejezet, 28-tól 30. vers. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Egy kérdés erejéig induljunk el az ige szakasz utolsó versétől, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. És tegyük fel magunknak a kérdést, hogy ez mikor tud megvalósulni, milyen feltételek esetén tud megvalósulni az életünkben. Nyilvánvaló, hogy ez Istennek is egy ígérete, de ugyanakkor tudjuk azt is, hogy ezek az ígéretek, mint a többi is, bizonyos feltételekhez kötöttek. Na most a feltételektől általában nem kell megijedni, mert akkor szoktunk ezektől megijedni, amikor mi magunkból akarjuk kipréselni az engedelmességet, a feltételek betöltését. Tulajdonképpen látni fogjuk, hogy a feltételek betöltése az leginkább azt fogja jelenteni ebben az esetben is, hogy engedjük magunkat formálni olyan módon, hogy az Isten akaratának engedelmesek tudjunk lenni, mégpedig örömmel. Először is, akkor most a kérdés elejéig elkalandoztunk a 30. vershez, hogy mikor valósul ez meg a mi életünkben, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. De most rögtön vessük a tekintetünket a 28. versre, ahol azzal bátorít minket az Isten, hogy jöjjetek én hozzám. Mégpedig, ahogy ma gyakran szokták mondani, és ha azon túl is megyünk, akkor nincs ezzel semmi probléma, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Ugye az Isten arra szólít lényegében minket, hogy olyan állapotban menjünk hozzá, milyen állapotban vagyunk. Főleg akkor, hogyha ráadásul még meg is terheltettünk. Ugye a mai világunk az olyan, amely ezt a megterheltetést ezt elég könnyen véghez tudja vinni, főleg ha mi is partnerek vagyunk ebben. Tehát, hogyha mi is elkövetünk bizonyos kisebb-nagyobb hibákat, amivel elősegítjük ezt, hogy megterhelődjünk. Mire gondolok itt? Hát elsősorban arra, amit a mai időkről mond a Biblia, Máté evangélium a 24. fejezetében, ugye amelyről tudjuk azt, hogy maga a fejezet eleje, tehát a szöveg, az alapvető szövegösszefüggés mutatja azt, hogy ebben a fejezetben az idők végéről van szó, hiszen a tanítványok is ez irányú kérdést intéztek Krisztushoz, és Krisztus erre a kérdésre válaszolt nekik. És ennek a fejezetnek az egyik igeverse azt mondja nekünk, hogy a végidőben, tehát, mert erről szól maga az egész fejezet, a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Ezek egyrészt egymás következményei, mert nagyon sok ember, sokszor még a hívők is, ha elengedik Isten kezét, a gonoszság megsokasodására úgy reagálunk, hogy a szeretetünk is elfogy, elsősorban azok iránt, akik a nyilvánvaló gonoszságokat elkövetik. Hát ilyenre bibliai példákat is lehetne mondani, hiszen a Bibliában is vannak olyan személyek, akik gonoszságot gonoszságra halmoztak, hogy más nem mondjak, mondjuk például a legismertebb ilyen személy Manassé, de hát másokat is lehetne említeni bőséggel, és elbírom képzelni azt, hogy azért az 50 év alatt nem elsősorban hálaimák szálltak fel Manasséval kapcsolatban az égbe, hanem sokszor valami egészen más gondolata volt az embereknek. Valójában, hogyha a gonoszság megsokasodik, az már önmagában is megterhelő tud lenni, főleg akkor, hogyha mi vágynánk az igazságra. Vágynánk arra, hogy ezen a földön valami módon az igazság diadalmaskodjék. Azonban egyrészt azt bizonyos mértékig tudomásul kell vennünk, hogy ez a föld, bár Isten fennhatósága alatt áll, de az ő szüleink és azóta mi magunk is a saját bűneinkkel átjátszottuk ezt a földet, és Sátánt tettük a földnek a fejedelmévé. Ilyen értelemben nincs mit csodálkozni azon, amit a Biblia Máté Evangélium a 24. fejezetének ebben a versében kijelent. Hogyan tudjuk mégis elérni azt, hogy abban az időben, amikor a gonoszság tényleg megsokasodik, azt hiszem, ezt nem nagyon kell magyarázni. Tehát, ha körbenézünk akár a mi szűkebb környezetünkben, akár egy kicsit tágabb környezetünkben a mi hazánkban, de akár kitekinthetnénk a mi hazánkból is, ugyanezt elmondhatnánk, hogy valóban azt látjuk, hogy a nyilvánvaló, még a Bibliát nem ismerők számára is, nyilvánvaló gonoszságok azok osztódással szaporodnak gyakorlatilag. Hogyan tudjuk ettől nem túlterhelté tenni magunkat, figyelembe véve azt is, hogy nem csak arról van szó, hogy ténylegesen egyre több és egyre inkább égre kiáltó gonoszság történik a világunkban, hanem arról is, hogy ebből egyre több eljussult hozzánk, mint hír. Tudnélik, hát azért, ha a középkorban éltünk volna, akkor a föld másik végén akár csak lehet, hogy egy másik országban történtek, a halálunkig nem jutottak volna el hozzánk. Lehet volna rá esély. Ma erre nincs esély. Tehát ma kis túlzással hamarabb bejutnak a hírek hozzánk, ugye nyilván túlzás, mint ahogy megtörténtek. Tehát megtörténik valahol a föld túlsó szegletein valami rettenet, és arról pár órán belül már tudomást szerezhetünk. Hogyan lehet ilyen körülmények között nem túlterhelté tenni magunkat? Hát egyszerűen úgy, hogy ezekkel a dolgokkal a minimálisan szükségeset foglalkozunk. Mit értek azon, hogy minimálisan szükséges? Hát egyrészt nyilván azt, hogy egy keresztény ember nem lehet rideg és érzéketlen a világban történő rettenetes dolgok iránt, és azok elszenvedői iránt sem. De ugyanakkor arra nem szólít fel minket a Biblia, hogy ezeket egytől egyig mind elemeznünk kéne, és állandóan e körül kéne, hogy foruljon a gondolatunk. Hanem nyilvánvalóan az a minimálisan szükséges, hogy ami érint minket közvetlenül, ami befolyásolja az életünket, amiben döntést kell hoznunk, hogy odaállunk-e azon elképzelés mellé, vagy a Biblia alapján azt mondjuk, hogy az helytelen, és azt sem cselekedettel, sem eszmeileg nem támogatom, ebben a tekintetben meg kell gondolnunk a dolgokat. Hiszen a Biblia is azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok, nyilván ami érinti az életeteket, és ami jó, azt megtartsátok. Tehát ezt a keresztény ember nem teheti meg a túlsó véglet, hogy nem foglalkozok semmivel, ami ebben a világban történik. Hiszen hát ugye csak az a lényeg, hogy most elnézést, hogy kisalkítom, hogy szombat vagy vasárnap. Tehát ugye azonban egy dolgot megemlítenék, hogy a vasárnap törvényt se a pápa fogja mindenkinek a fülébe sugni, hanem az állam hatalmak fogják kikényszeríteni adott esetben azokból, akiket nem sikerült elhitetés útjára rávenni arra, hogy ez a helyes. Legalábbis próbálják kikényszeríteni. De ezért meg kell vizsgálni nyilván az államhatalomnak a döntéseit is. De nem csak akkor, ma is. Tehát ma is lehetnek olyan elvárások, amelyek nem egyeznek meg az Isten igével, és azoknak nem kell aláhajolni. Legyen annak a következménye bármi. Na most ilyen értelemben a minimálisan szükségeset kell foglalkoznunk ezzel. Másrészt tudnunk kell azt is, lehet imádkozni különböző nehéz helyzetek, akár nagy embercsoportokat, akár egész országokat, meg még nagyobb embercsoportokat érintő nehéz helyzetek jobbra fordulásáért, de tudnunk kell azt, hogy azért nem a keresztény ember bízta meg az Isten azzal, hogy ebben mondjuk forradalom vagy más hasonló útján változást érjen el, hiszen maga a Biblia mondja azt, hogy ő az Isten tesz, Isten döntést tesz királyokat. Tehát igazából imádságaink is ugye azt a célt szolgálják ebben az esetben, hogy tudjuk azt, nem kell az Isten nyilván felvilágosítani, hogy minden sokkal inkább összefüggéseiben lát, mint mi, de tudjuk azt, hogy ima hatására megtörténhetnek dolgok, amik imádság nélkül nem történnek meg. Tehát a mai nehéz időkben ez lehet a hozzáállásunk, hogy azok, amik érintenek minket, amik befolyásolják az életünket, amelyekben döntést kell hoznunk, hogy mellé állunk vagy nem, azokat meg kell vizsgálnunk, és egyébként meg imádkozhatunk a mindenható Teremtőhöz, hogyha jónak látja, akkor változtasson bizonyos nehéz helyzeteken. A másik dolog, ami gyakran meg szokott terhelni minket, elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, mert gyakorlatilag aztán magunkra is ismerhetünk, amikor rosszabb formában vagyunk, akkor főleg, hogy úgynevezett nehéz emberek is körülvesznek minket. Ismerjük ezt a kifejezést, világi emberek gyakran használják ezt, hogy nehéz ember. A kollégáim közül szokták azt mondani a tanáriban, ugye a tanáriban miről beszélünk legtöbbször, hát az előző órán mi történt, ugye hát beülünk az előző órára, és annak a hatása alatt vagyunk, és hát szokták azt mondani néha a kollégák időnként egy-egy osztályra, hogy ők olyanok, mint az energiavámpírok, hogy bemegy hozzájuk, és utána kijössz, és úgy érzed, hogy itt most kész vége, én már két darab szalmaszálat sem tudok arrébb tenni, mert az összes energiám elfogyott, a 45 perc alatt minden cselekvőkészségem és egyebek lenullázódott. Vannak ilyen nehéz emberek is, akiknek a környezetében azt érezzük, hogy mintha rajtunk is a saját legrosszabb gondolataink vennének erőt. Na most mit lehet ilyen esetben tenni? Egyrészt tudomásul kell vennünk azt, hogy nekünk is vannak olyan dolgaink, amiért esetleg mi is mások szemében, főleg bizonyos esetekben, mondjuk ahogy szoktuk mondani, hogy magunk alatt vagyunk, akkor nehéz emberek tudunk lenni, és akkor talán több részvétel, több megértéssel viszonyulunk az ilyen embertársaink iránt. De amit tudomásul kell vennünk, az az, hogy nem mi változtatjuk meg az embereket. Tehát nekünk nem kell azt a terhet magunkra venni, ahogy a világhoz való viszonyunkban sem, hogy mi alakítjuk át a világot, vagy mi alakítjuk át a mi környezetünkben élő nehéz embereket. Viszont akkor milyen hatással lehet egy keresztény akár a világra, akár a környezetekben élő nehéz emberekre? Hát először is példaadással. Ugye Lukács evangéliumában, meg másút is azt mondja az ige, hogy elküldelek titeket, mint juhokat, bárányokat, elbocsátlak titeket ugye a farkasok közé. Ilyenkor persze ne feledkezzünk el arról, hogy valamikor mi is farkasok voltunk, és sok farkas jellemvonás még mindig meg lehet bennünk, és az olykor ki is jön belőlünk. Másrészt pedig ugye ez a példaadás fontosságát mutatja. Hogy nagyon sokszor, amit nem lehet elérni szavakkal, azt el lehet érni példaadással. Sok embert ez inkább megfog, mint a szavak. És sokszor fordított a sorrend, van, akire egyébként fordítva, mint van, akit az Isten szóval fogott meg, és úgy változott az élete, van, akinél úgy indult el, hogy látott egy példaadást, egy jó példát, amiről elkezdett érdeklődni, hogy hát ez hogy lehetséges, hát ő is követni szeretné ezt. Ezért nagyon fontos az, amit itt hallottunk az imádságban is, hogy egy szeretetteljes keresztény közösség, egy boldog keresztény az sokszor nagyobb evangélium hirdetés tud lenni. Van, akit ezt tud megfogni, és ezután kezd érdeklődni, hogy mi itt a titok nyitja. A példaadáson kívül, amit tehetünk még, ugye az, amit már említettem, hogy nem mi változtatjuk meg az embereket, hiszen azt mondja az ige, hogy az én fiaimat és az én kezeim munkáját bízzátok csak rám. Ez ugye nem passzivitás jelent, hiszen a példaadás éppen, hogy nem passzivitás. Másrészt pedig itt is előjön az imádságnak a kérdése. Például Lukács evangélium a 18. fejezetében ugye van egy példázat, amely a példázat szövegösszefüggése alapján különösképpen igaz a végidőre, és egyébként minden időre, de a végidőre különösképpen, hiszen ott van a végén egy kérdés, hogy vajon az embernek fia talál-e hitet a földön, amikor ugye eljön. Ugye ez melyik példázat? A gonosz, a hamis bíró, hát nevezhetném gonosz bírónak is, mert az is igaz rá, de ott a hamis bírónak nevezi. A hamis bíró és az özvegyasszonynak a példázata, amiben arra hívja fel az első versben, mint egy iránymutatásként a figyelmet az Isten, hogy az imádságban nem szabad megrestülnünk. Tehát nagyon sokszor, ugye nagyon igaz az, amit szoktunk mondani, hogy ha valakit nem tudunk vonzani Krisztus felé, akkor az ő ügyét vigyük Krisztushoz. Tehát imádkozzunk érte. Ugye, ha az imádság hatására csodálatos dolgok tudnak megtörténni. Mint ahogy egyébként az ima elhagyása hatására is, csak azokat nem nevezném csodálatosnak, hanem éppen ellenkezőleg riasztónak. Tehát ezt a három dolgot tehetjük a nehéz embereket alapvetően. Példaadással élünk a környezetünkben, persze ebben beletartozik adott esetben a megértő beszélgetés is, az együttérzés részvét is, esetleg az nagyon óvatos helyreigazítás is, de ugye imádkozhatunk értük, és végső soron tudomásul kell vennünk, hogy a Szentlélek végzi a belső szíveket átalakító munkát. Tehát ezért van az, hogy amikor elkezdünk aggodalmaskodni, ez különösképpen tud jellemző szülőkre is lenni, amikor aggódnak a gyerekeikért, hogy nem jó úton járnak a gyerekek. Persze a szülő is ilyen példaadással élhet imádsággal, de végső soron ugye a kezeim munkáját. Ugye azt bízzátok rá? Tehát ugye az Istenbe vetett mélységes bizalom segíthet itt is. Amit mi nem tudunk elképzelni, hogy változás történhet valakinek az életében, ahol nagyon óhajtjuk ezt a változást, az Isten lehet, hogy ezer utat is lát a változásra ott, ahol mi egyet se látunk. Mi a harmadik terület, ami nagyon megszokott minket terelni? Na, eddig kifele mentünk. De ami talán még ennél is megterhelőbb tud lenni egy őszinte kereszténynek az életében, amikor magában néz. Tehát ugye, amikor látom a saját jellemhibáimat, a saját rossz szokásaimat, a saját félig meddig megtűrt bűneimet, és így tovább, és így tovább, akkor bizony ez nagyon sokszor ugye elcsüggeszti az embert. De itt is igaz az, mert a mai prédikációnak az eleje lehetne az, hogy ez a de prédikáció. Ugye, hogy vizsgáljuk meg a világ bizonyos dolgait, de ne állandóan körül forogjunk. Ugye a nehéz embereket is imádkozzunk, mutassunk példát, de ne gondoljuk, hogy az a mi feladatunk lesz, hogy átalakítsuk őket. Itt is lehet egy delt mondani, ugyanis őszintén meg kell vizsgálnunk magunkat, az ige és a Szentlélek segítségével. Tényleg őszintén, és hát idézőjelbe téve kímélet nélkül. Ezzel nem azt értem, hogy magunk iránt rövid tűrőek legyünk, és mindenki iránt hosszú tűrőek, de azt viszont értem alatta, hogy ne kendőzzük el a bűnöket, ne mismásoljuk el, hanem ténylegesen, őszintén valljuk meg ezeket. De ugyanakkor ne foruljunk mindig ezek körül. Mert valamelyik szombatiskolában is volt egy ilyen, hogy gyakran ott követjük a hibát, hogy imádságban mindig a bűneinkről emlékezünk meg, és nem az Isten ígéreteire hivatkozunk. Itt is egyensúlyt kell találni. A bűnökről meg kell emlékezni, amikor megvallom őket. De nem állandóan a körül kell forogni. Na de erre valaki azt mondhatná, hogy Dávid is mit mondott, hogy az én bűnöm szüntelen szemem előtt fog. Na de meddig? Meddig forgott az ősz? Még el nem rendezte, még meg nem vallotta. Addig ugye a lelkiismert piszkálta. Hát még ugye a lelkiismerten keresztül a Szentlélek. Amíg ezt meg nem vallotta. Tehát ugye nem szabad nekünk se a saját rossz tulajdonságaink, javítandó hibáink, és így tovább körülforogni, mert az lehúz minket. Mindezek arra valók, hogy ezek eszközök Sátán segít kezében, hogy fokról fokra, szinte alig észrevehetően eltávolítson minket Krisztustól. És ha már imádság által erőt kaptunk ahhoz, hogy a világ nyomora ne terheljen túl minket, más emberek nyomora, vagy éppen a saját nyomorunk ne terheljen túl minket, akkor arra azért vigyázzunk, hogy nehogy az ezelől való menekülésünk oda vezessen, hogy belemenekülünk a világ által kívánt szórakozásokba és pótcselekvésekbe. Mert ez a másik nagy csapda, amivel Sátán igyekszik szinte észrevétlenül Krisztus és közénk falat emelni. Hogy ne a világi élvezetektől és ne a pótcselekvésektől várjuk azt, hogy a megterheltségünk az csökkenni fog. Viszont ha már túllendültünk ezen, hogy nem engedjük, hogy túlterheljük magunkat, vagy ha mégis megtörténik, mert megtörténhet? Hát ha nem történhetne meg, akkor nem mondom el ilyet az ige, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Leginkább egyébként azt látjuk, hogy ezek közül egy őszinte embert leginkább a saját hibái tudnak túlterhelni. Hiszen látjuk egyébként azt is, hogy a sokáig megtűrt, melengetett vagy meglévő bűnök, azok akár fizikai betegségbe is átfordulhatnak. Látjuk ennek az ellenkezőjét, hiszen a Bibliában látunk olyan példát, amikor valaki csak attól meggyógyult, hogy megbocsátott neki az Isten. Ugye legtöbbször az embert a saját bűnei, a saját negatív dolgai terhelik túl, mert egy őszinte ember, ha a nap végével, ugye, mert a nap elején meg a végén illene imádkoznunk, az elején éppen beszéltünk szombatiskán is előtt talán, hogy miért, és a nap végén meg, hogy áttekintjük a napot és elrendezzük az elrendezendőket, akkor bizony, hogy őszinte Krisztus követő, aki vágyik az Isten követésére, elszomorodik. Lehet, hogy kicsit el is csügged, vagy túlterhelődik attól, hogy na hát azért ezt is lehetett volna máshogy csinálni aznap, nem kellett volna így szólnom, stb. Gondolatokról mi is beszélünk most egy pillanatra, mert talán egyébként a gondolatokat meg a vágyakat, azokat a legnehezebb kordába tartani. Mert nagyon sokszor látjuk azt, hogy amitől visszariadnánk, hogy megcselekedjük, az nagyon sokszor előfordul, hogy a gondolatban azért picit eljátszadozunk vele. Pedig ez épp olyan veszélyes, mint hát azért ez nem igaz, majdnem olyan veszélyes, mint megcselekedni. Ha meg is cselekedjük, az még mélyebb nyomot hagy rajtunk. Ez nem azt jelenti, hogy nyugodtan gondolkodjunk ilyenekkel, hanem azt is utasítsuk vissza, de ha valamit megcselekszek, az nyilván még mélyebb nyomot fog hagyni, mintha csak, és a csakot nagyon idézőjelbe tenném, meggondoltam volna. De hogyan lehet akkor valóban elérni azt, hogy megvalósuljon a 30. vers, hogy az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű. Hát először is ugye olyan módon, hogy megfogadjuk a 28. vers tanácsát, hogy jöjjetek én hozzám, ha megfáradtatok, megterheltettetek. És itt nincs feltétel. Tehát, mert nagyon sokszor ugye úgy gondoljuk, hogy hát egy kicsit azért meg kéne javulnom, hogy én a Szent Istennek a színe elé mehessek. Egy kérdésem van, ez nagyon sokszor ösztönös reakció az emberben. Például gyerekként, hogy ez mennyire ösztönös reakció, ugye, ha valami helytelenséget követtem el, akkor megcsináltam azt, hogy tudtam, hogy mikor jönnek haza a szülők munkából, ez ugye nem volt titok egy idő után, és megcsináltam azt, hogy elaludtam. Hát kvázi elbújtam. Ez olyan Ádám Éva reakció, ugye, hogy hát tudom, hogy mikor jönnek a szülők, és akkor elbújok, ugye, ha valamit elkövetek, pedig hát igazából az nem oldott meg semmit. Gyerekként se oldott meg semmit, de felnőttként se old meg a hasonló reakció semmit. Hogy szégyenemben, nem, legtöbbször a szégyen az, ami visszatartja az embert különben, de más is lehet, szégyenemben nem megyek oda az Istenhez. Hát majd egy kicsit jobb lelki állapotban leszek, akkor oda megyek. Nem. Az Isten igéjeit azt mondja nekünk, hogy gyere úgy, ahogy vagy. Nem az a baj a népegyházak tanításában, hogy ezt tanítják. Mert megérzem, hogy a könnyű kegyelem tanítását nem csak a népegyházak vallják, hanem sajnos adventista gyülekezetekben is lehet ilyesmiről hallani. Nem ez a probléma ezzel, mert az Isten maga ezt mondja, hanem az a probléma, hogy nincs folytatás. Hogy ott megálltunk, és ott toporgunk ennek a határán, és azt mondjuk mindig csak, hogy gyere, ahogy vagy, és én megbocsájtom a te bűneidet. Mintha egy keresztény élete csak arról szólna, hogy bűnvallás és bűnrendezés, és ennek nem lenne később semmiféle hozadéka. Nem lenne az a hozadéka folyamatában, hogy elhagyom a bűneimet, hogy győzhetek bűnök fölött. Tehát ugye nem az a baj ebben, hogy gyere, ahogy vagy, mert ugyan hogy mehetnék? Miért jobbá tudom tenni magam? Ugye a mesében, és az is csak a mesében történt, hogy Münchhausen báró, nem tudom, ki olvasta ezt annak idején, és szerintem az én korosztályból sokan, kiemelte magát a gödörből a saját hajánál fogva. Ugye ez azért alapvetően neki is csak a mesében sikerült. Tehát ez körülbelül nekünk is ennyire esélyes az, hogy én most a saját várok egy kicsit, vagy többet, vagy még többet, és majd jobb állapotba megyek Krisztushoz. Ugye, és ezzel kapcsolatban van egy konkrétabb tévedés is. Többen azt gondolják, hogy csak bűnbánattal lehet Krisztushoz menni. De ez tévedés. A bűnbánat az minek a feltétele? Ahhoz, hogy Krisztushoz menjek, vagy valami másnak? Mert valaminek a feltétele. Hát a bűnfelismerés az nyilvánvalóan meg kell, hogy előzze a bűnbánatot, mert hát amíg nem ismertem fel a bűnemet, akkor ugye a bűnbocsánatnak a feltétele a bűnbánat. De azt sem magamból kell kicsiholni, ugye. Próbálkozhatok én ezzel, hogy a bűnbánatot magamból csiholom, ki csak nem fog menni. Tehát ugye a bűnbánat az nem feltétele annak, hogy Krisztushoz menjek. Ez az ige azt tanítja nekünk a 28. vers, hogy gyere, ahogy vagy, megterheltettél? A saját bűnöd miatt, vagy éppen más miatt? Gyere úgy, ahogy vagy, és akkor én tudok majd neked nyugalmat adni. Ugye, hogy ez mennyire igaz, itt megpróbálom ezt felolvasni, nem tudom, mennyire sikerül, mert gyérefény viszonylag közepette a látásom, az már finoman szólva, hát, hogy úgy mondjam, nem tökéletes, egyébként se, de na, talán most sikerülni fog. Ez a Krisztushoz vezető lépéseknek a 23. oldal aljától olvasom. Ezen a ponton sokan tévedésbe esnek, így elvesztik azt a segítséget, amelyben Krisztus részesíteni szeretné őket. Azt gondolják ugyanis, hogy nem mehetnek Krisztus elé addig, amíg megbánásra nem jutottak, mivel a bűnbánat készít utat a bűnök megbocsátásához. Való igaz, hogy a bűnbánat megelőzi a bűnbocsánatot, hiszen eleve csak a töredelmes szív érzi azt, hogy megváltóra van szüksége. De várnia kell-e a bűnösnek azzal, hogy Krisztushoz menjen mindaddig, amíg meg nem bánta a bűneit. A szükséges bűnbánat legyen talán az akadálya annak, hogy a bűnös a megváltóhoz találjon. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy a bűnösnek megbánást kellene tanúsítania, mielőtt megszíveli Krisztus tanácsát. És itt ugyanez a vers van beidézve a Máté 11.28. Hiszen éppen a Krisztus, most figyeljünk, éppen a Krisztusból áradó erkölcsi hatalom és tisztaság az, ami valódi bűnbánathoz vezet. Tehát éppen a Krisztusból áradó erkölcsi hatalom és tisztaság az, ami valódi bűnbánathoz vezet. Világossá teszi ezt Péter apostol kijelentése, amelyet a zsidó főtanács előtt tett Krisztusra vonatkozóan. Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte őt jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Tehát ugye nagyon fontos ezt látni, hogy ha Krisztushoz megyek, akkor a Szentlélek meg tudja jeleníteni az én gondolataimban Krisztus tökéletes erkölcsi lényét, tisztaságát. És ez az, ami majd valódi bűnbánathoz vezet engem. De ha nem megyek Krisztushoz, mondván, hogy nem vagyok méltó erre, akkor a bűnbánatnak a lehetősége az, ami távol kerül tőlem. És azáltal valódi bűnbocsánat lehetősége is távol fog tőlem kerülni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebbe a tévedésbe ne essünk bele. Menjünk olyan állapotba az Istenhez, ahogy vagyunk, valljuk meg a mi bűneinket, és az ige ígérete szerint ő ad bűnbánatot nekünk. És ennek nyomán lesz bűnbocsánat is. Tehát a bűnbánat is az a terület, amit nem magamból kell többek között ugye kipréselnem. Na most ezek után mi történik az életünkben? Gondoljunk bele egy elég nyilvánvaló példába. amikor elcsigget valaki, hát gondolom annál nagyobb megterheltség nem kell, amikor az ember ugyan imádkozik Istenhez, de azt kívánja, hogy halljon meg. Ugye ki volt ez? Aki imádkozott Istenhez, de végsősorban az volt a kívánsága Isten felé, hogy bárcsak ő is meghalna, mert ő se különb. A Illés volt ez. Ugye Illés volt ez az élete egyik legnagyobb hitbeli tapasztalata, és egyben az egyik legnagyobb csalódása után is. A csalódás azért nyilván fokozatosan jött, a félelem az sokkal gyorsabban tud jönni, és sokkal gyorsabban el tudja uralni az embert, mint egy csalódás. A csalódás az fokozottan telepszik rá az emberre. Az egy nagyon veszedelmes dolog, amikor valamiben csalódok, az fokozottan nyom egyre lejjebb. A félelem az nagyon hirtelen is úrrá tud lenni rajtunk. Hát egyrészt Illésen a félelem is úrrá lett, bármilyen meglepő, hiszen ugye menekült Jézabelnek a kinyilatkoztatott bosszúja elől, tehát nem arról volt szó, már jöttek volna fegyveres katonák, hogy elfogják, hanem pusztán csak arról, hogy meghallotta, hogy Jézabel mit tervez. És ugyanakkor viszont valamennyi csalódás is volt benne, persze elsősorban ez később kristályosodott ki, hogy a nagy reformáció mégsem indult meg. Tehát annak ellen egy hatalmas tapasztalat volt a Kármelhegyi, és Illés menekült, és a menekülése közben azt kívánta, hogy bárcsak halna meg, hiszen ő se különb a társainál. És az Isten ezek után egy csüggetten, ez egyébként fontos, hogy egy csügget emberrel hogy bánjunk, mert csüggedést azért lehet tapasztalni a mai világunkban, olykor messzire nem kell menni, hogyha csak saját magunkat megnézzük. De nem hiszem, hogy közülünk bárki lenne, aki ne csüggett volna el már hosszabb, rövidebb időre. Ugye az Isten először is kielégítette a fizikai szükségleteket. Nyilván közben a Szentlélek által valamelyest nyugalmat is adott Illésnek, hogy azért mégis ne menjünk olyan messzire, hogy nem kívánom én az életedet. És te se akard ezt most, hogy én ezt elvegyem tőled. De utána viszont, amikor a szolgáját helyreállította, ami azt jelentette, hogy ugye felismerte Illés azt, hogy tulajdonképpen megkérdezte az Isten, hogy hát mit keresel itt Illés? Hát most neked nem itt volna dolgod, és Illést ezek a kérdések helyreállították, és részben az is, amikor azt látta, hogy a Szentlélek ugye a maga csendességébe közelítette meg az ő lényét, és nem a viharban jelent meg, nem a földindulásban jelent meg, és így tovább, hanem egy szelíd csendes hangban. Tehát miután helyreállította az Isten Illést, kihozta ebből a csüggedésből, ugye a Szent Lelkét belé adta, és megbocsájtotta ezt az elérőtlenedését Illésnek, azok után mit látunk a Bibliában, mit kapott Illés? Feladatot. Így van, azt látjuk, a Királyok első könyvét kinyitjuk, ott több feladatot is kapott Illés. Egyik feladat ezek közül az volt, hogy majd a te helyedbe kent fel prófétának Elizeust. Ezen kívül más feladata is volt, most ebben nem megyünk bele, de ami a nagyon lényeges a mi számunkra, hogyha az Istenben helyreállított minket ebből a megterhelt, sokszor elcsüggett, ahogy mondjuk néha magunk alatt lévő állapotból, akkor az Isten feladatot ad nekünk. És itt ebben az igében is látjuk ezt, hogy az Isten feladatot ad nekünk, hiszen amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek, vagy hogy a Károly írja, hogy megnyugosztlak titeket, azért mondtam így inkább, hogy nyugalmat adok nektek, hogy nehogy másra gondoljunk, bár nem gondolnánk másra, és azt mondja a 29. vers elején, vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát ugye, érdekes ez, hogy kétszer is szerepel az, hogy nyugalmat adok nektek, meg nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát valóban, amikor mi elrendezzük a bűneinket, elrendezzük az eltévedéseinket, és az Isten helyreállít minket, akkor meg is nyugszunk. Mert valahogy úgy vagyunk idézőjelbetéve beprogramozva a teremtettségünk okán, hogy mégiscsak a leginkább Isten tagadónak látszó ember is valamilyen mértékben tudja, hogy ő az Isten gyermeke. Most nézzétek meg, ahogy szokta mondani egy ateista is, hogy hol nincs ateista? Mit szoktak mondani? Ugye zuhanó repülő nincs, pedig szerintem egy repülő, amíg nem zuhan, addig nagyon sok ateista van. Tehát nyilvánvalóan a világban sokkal több Istenben nem bízó ember van, mint amennyi bízik Istenben. Na most akkor hogy lehet, hogy amikor zuhan a repülő, akkor nincs ateista? Valami azért mégis van az emberben, hogy valamit tud az ember, amit nem emberi erővel, hanem démoni segítséggel, akik ebbe készségesen segítenek, próbál elnyomni magában, hogy ő nem egy független entitás, hanem az Isten teremtménye. Hát én emlékszem, amikor ateista voltam, és nehéz helyzet volt egy iskolában, mert egyszerűen, hát szóval erre mondják azt, hogy fejétől bűzlik a hal, tehát az iskola az kibírhatatlan volt, de alapvetően a gyerekek önmagukban nem lettek volna kibírhatatlanok, hanem azzá váltak. Mert az iskola vezetése mélységesen elrontotta őket. Valami egészen döbbenetes, egész pedagógus pályámon nem tapasztaltam ilyet. Tehát valami egészen döbbenetes dolog volt, és én, mint ateista, ugye, mert tényleg az voltam, megyek haza a buszon, és azok a gondolatok járnak a fejembe, hogy bárcsak az Isten tenne valamit, hogy ez a helyzet megváltozna. De hát ez nem normális dolog, hogy egy ateistának ugye ilyesmi jár a fejében. Ez is csak azt bizonyítja, hogy valahogyan az ember tudja azt, hogy ő kitől származik, és hogy nem a majomtól adott esetben. Tehát mindezek a helyzetek ezt bizonyítják, és ténylegesen ugye az Isten azt szeretné, hogyha valóban, amikor a csüggedésből kihoz minket az Isten, akkor valóban egy feladatot ad nekünk, tudnék. A legnagyobb bajunk egyébként, és a csüggedéseink is leginkább ezért vannak, mert van valami megoldatlan probléma az életünkben, és az csak nem akar megoldódni, akár hosszú időn keresztül, és előbb-utóbb annyira felcsavarodunk ezen probléma köré, hogy belecsüggedünk, belefáradunk, belekeseredünk. Nem véletlenül mondja az írás azt, hogy a keserűség gyökerét ne hagyjuk fölnövekedni, de ennek ellen ez megtörténik az emberrel. Feladatot ad tehát az Isten az embernek, ahogy Illésnek is feladatot adott. Ugye ez az iga, amit magunkra veszünk, ez ugye, nézzétek meg, hogy mit mond ezzel kapcsolatban az írás, mert itt is egy újabb de jön majd, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat. Tehát ugye, tudnék a végén azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges. Na de melyik iga lesz a gyönyörűséges? Melyik Istenért végzett munka lesz a gyönyörűséges nekünk? És persze az lesz a leghasznosabb másoknak is. Ugye az, amit az Istentől kapunk. Tehát amit nem pusztán én magam gondoltam ki magamnak pusztán emberi aggyal, hogy engem biztos erre hívott el az Isten. Mert ha így pusztán emberileg gondolom meg, ezt akár tévedhetek is. És az az iga lesz a gyönyörűséges, amit az Isten ad nekünk. Az a szolgálat lesz a gyönyörűséges. Abban leljük az örömünket. Ugye, és ténylegesen itt felvetődik a kérdés, de már megválaszoltam, hogy honnan látom, hogy az Istentől kaptam ezt a szolgát. Pontosan abban, hogy gyönyörűséges lesz. Hogy örömöm lesz benne. Ugye, nekem mindig volt ilyen vizsgadrukkom diákként, de felnőttként is egyébként. Tehát én a szólán ugye volt nekem jó pár vizsgám, de az első vizsgák előtt én fel akartam állni, és haza akartam menni. Nagyon jó, hogy nem tettem meg, mert azon nyomban elmúlt ez a vizsgadrukk, amikor megkaptam a feladatokat. Tehát ki lett osztva a vizsga is, mert akkor azon kezdtem elgondolkozni, és nem akkor is forogtam, hogy mennyire utálom én a vizsgaszituációkat. Ugye? És ha az ember ugye a saját problémái körül, vagy nehézségei körül forog, akkor ilyen irracionális döntések is kijönnek az emberből. Tehát ha a szolgálatot Istentől kapom, ez nem azt jelenti, hogy a szólaelvízése nem volt Istentől, ez egyszerűen az én bizonyos tulajdonságaimból fakadt, hogy nem jól viseltem a vizsgaszituációkat. De csak addig, amíg nem volt mivel foglalkozni. Tehát a várakozási idő volt nekem rossz ebben. Tehát, hogyha az Istentől kapom a feladatot, abban örömöm és gyönyörűségem lesz. Abban nem lesz ilyen, hogy hát már megint. Már megint péntek van, és nekem megint ide kell állni, mintha erre valaki is kényszerítene. Senki nem kényszerít, figyelme értsük. Megint ide kell állnom, és már megint szólnom kell egy több emberhez, és ettől nagyon fázok. Na most, ha ez ilyen lenne, akkor bizonyal nem az Istentől kaptam volna ezt a feladatot. Egyébként volt olyan testvérem, aki egyszer elmondta, hogy ő név nélkül elhatározta, hogy elvégzi a szolgálatát, de iszonyatosan kínlódott azzal, hogy sok ige helyet meg kellett ige hely szerint is jegyezni, és hát egy idő után rájött arra, hogy hát ezt a feladatot csak ő rakta saját magára. És neki más feladata van az Isten művében. Ezt ő maga mondta. De megtapasztalta azt, hogy nincs benne öröme. Hogy milyen érdekes, hogy otthon kinyitja az igét, és abban öröme van, és a vizsgaszituációban pedig nem azt élte meg, mint én, hogy amíg nem volt vizsgalap, addig legszebben felálltam volna, hanem azt, hogy utána is kellemetlen volt. Tehát ugye ez az, amikor az ember magának talál célokat adott esetben, és nem kérdezze meg az Isten, tehát garantált, hogy mivel az ige azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges, tehát én az Istentől kapom azt a feladatot, akkor az gyönyörűséges lesz. Ilyen egyszerűen lehet felismerni azt, hogy az Istentől jött a feladat, vagy nem. És ha beleléptem egy olyan feladatba, ami nem Istentől van, mert ilyet mindannyian elkövetünk időnként, akkor lehet azon váltani. Tehát tudomásul lehet azt venni, hogy azt az Isten nem rám helyezte. És ilyen értelemben gyönyörűséges lesz az az iga, amit az Istentől kaptam. De van, de ezekben a degbe, ugye, hogy szolgálat, de nem a magam kútfej alapján az Istentől, meg a többi degbe is mi van benne. Az, hogy alázatot gyakorol az ember. Hogy felismeri azt, hogy ő maga gyakran még azt se tudja Isten nélkül, hogy mire hívta el őt az Isten. És ezt az Istentől kell megtudnia. És alázatos leszek olyan értelemben, hogy megvárom ezt, amíg az Isten ezt a feladatot adja. És nem pedig magam megyek utána a dolgoknak. Nem azt jelenti, hogy nekem tilos meggondolni, de vessem össze ezt az Isten akaratával. Kérjem, mert ezt nem a Bibliába fogom megtalálni. Tehát nem a Bibliába lesz leírva Skara Lászlónak vagy Kis Erikának ez a feladata. Tehát jól is néznek, milyen lenne az a Biblia, nem? Ahol a gondolkodást is kiküszöblik, meg a saját választást is. De ekkor lesz ez gyönyörűséges, ez az iga. Ugye a teher meg akkor lesz könnyű, hogyha csak azt veszem magamra, ami valóban az enyém. Nem terhelem túl magam azzal, hogy a nehéz embereket körültem majd. Nekem kell megváltoztatni. Hát én vagyok a keresztény, hát azért küldött az Isten engem, mint félig farkast, félig bárányt a jobban farkasok közé, hogy én megváltoztassam őket. De nem ezt mondja az ige. Még a saját gyerekemet se én fogom megváltoztatni belülről. Nem én fogom átalakítani az indítékait, a céljait, a vágyait, azt az Isten tudja formálni. Ez egy óriási könnyebbség, ha nem veszem magamra azokat a terheket, amik nem az enyémek. És ugyanakkor azt is mondja az ige itt a 29. versben, és ez lesz az utolsó de, amit említek, hogy hajlamos az ember ezt a 29. verset kizárólagosan értelmezni, ugyanis ez elég egyértelmű kapcsolatot teremt a között, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ugye, hogy elég határozott kapcsolat van a között, hogy a krisztusi jellemtulajdonságok, amiből a szelíd és az alázatos szív csak kettő van még. De hogy a krisztusi jellemtulajdonságok az Istenért végzett munka nélkül nem fognak kialakulni. Ez nyilvánvalóan igaz. De nem csak ez, és itt van egy de. Hogy most előbújik belőlem a matek tanár egy pillanatra, hogy ez csak a szükséges feltétel, de nem elégséges. Tehát az, hogy krisztusi jellemű legyek, ahhoz szükséges, hogy előbb-utóbb megtaláljam az életfeladatomat is, amire az Isten elhívott az Isten művében, és abban találtassak. Ezen felül persze a napi jó cselekedetek is. De Pál apostol mit mondott erről? Megsanyargatom testemet, hogy még másoknak az evangéliumot hirdetem, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Korintus 1. levél 9. fejezet. Ha jól emlékszem, 27. vers. Tehát ugye itt a tesz szó helyén az emberi természet. A bűnre hajló is esetünkben már nem csak bűnre hajló, hanem bűnös szokásoktól is terhelt természet van. Tehát mit mond Pál? Hogy nem elég a győzelemhez az, hogy én az Isten művébe találtatok. Az Isten által kapott munka jellemet fog formálni. De önmagában ez nem lesz elég. Hanem azt a harcot is meg kell vívnom, ami a belső szobában vívott harc, hogy nemet mondok a természeten felül jövő kívánságoknak és kísértéseknek. Ez legalább annyira fontos, mint annak a szolgálatnak a megtalálása. Ja, és apropó, ugye, mert volt már olyan kis gyülekezet, ahol páran voltunk, és elmondták a testvéregőt, de hát ők már idősek, meg hát ők már nem tudják a nyakukba venni a fél országot, vagy a fél világot, de az Isten mindenkinek testre szabja a feladatát. A kapott képességeknek és az életkorának, helyzetének megfelelően. Tehát a legnagyobb feladat a mi kis mikrokörnyezetünkben van, amiért messzire igazán nem kell menni. Nem kell Budapesttől Győrig, vagy Csepegig, vagy Debrecenig elmenni. Csak azért mondtam Budapestet, mert ott lakok, de mondhatom volna más helyet is. Tehát ugye az is az Istentől rendelt feladat. Félreértés ne essék, az Istentől rendelt feladat, nem csak az, hogy a szószékenet hirdetjük. És alázat szükséges mindenek előtt ahhoz, és ez leginkább magamnak szól, de lehet, hogy másoknak is azért mondom. Alázat szükséges mindenek előtt ahhoz, hogy azt az élethelyzetet, amit az Isten megengedett az életemben, azt elfogadjam. És ne csak úgy, hogy fogcsikorgatva, hogy na hát úgy se tudok mit tenni, mert az Isten ezt engedte meg az életemben, hanem valóban találjam meg annak a pozitív oldalait is. És ehhez is alázat kell. De végsősorban az Isten művében nézett minden munkához alázat kell. Nem véletlen, hogy Péter apostolnak, akkor jelentette ki az Isten a nagy halfogás után, hogy te majd embereket fogsz halászni. Amikor Péter előtte oda ment az Istenhez, Krisztushoz, és mit mondott? Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ő beismerte ezzel azt, hogy az Isten kegyelmére van rászorulva. És ezt tette őt alkalmassá arra, hogy embereket halásszon. Nem becsülöm le a tudást, félreértés ne essék. De ha a tudás tenne alkalmassá minket pusztán arra, hogy embereket halászunk, akkor Sátán volna a teremtmények közül a legjobb ember halász. Na hát azért távol legyen. Amen.